Sziasztok, Móni vagyok.
Én pedig Jenny, és ez itt az Ebédszünet Podcast negyedik része, amiben mindennapi játékunkról, az Energia Libikókáról lesz szó.
Először is, hogy picit pontosítsunk, az energiaegyensúly definícióját hoztuk el nektek. Az energiaegyensúly akkor áll fenn, ha az étkezések során felvett energia megegyezik a test életfolyamatainak fenntartásához szükséges energiaigény és a fizikai energiaigény összegével.
Magyarul, ha annyit viszünk be, mint amennyit felhasználunk, akkor egyensúly állapotban vagyunk.
Pontosan, akkor nem fog változni se jelentősen felfele, se lefele a testtömegünk. Energiabevitelünk több, mint a napi energiafelhasználás, akkor ez a többlet energia raktározódni fog, például zsírszövetként a testünk különböző részeire. Abban az esetben pedig, hogyha a napi energiabevitelünk kevesebb, mint a napi energiafelhasználásunk, akkor a meglévő energiaraktárainkat fogjuk mozgósítani. A felhasználás alatt egyrészt, ami jelentősen az energiafelhasználást kiteszi, azaz alapanyagcsere, ez az az energiamennyiség, amit akkor használunk fel, amikor vagy úgymond idézőjelesen vagyunk, tehát ez igazából ez a szobanövény állapot.
Igen, tehát ez az, amikor ébren fekszünk nyugalmi állapotban. Az alapanyagcserén felül pedig belép a fizikai aktivitás, amibe beletartozik minden, amit ezen az ébrenfekvésen kívül csinálunk. Tehát nem csak az edzésről, sportolásról van itt szó, hanem a mindennapi tevékenységeinkről
igen.
is.
Tehát akár egy számítógép előtt ülés is ugyanúgy energiafelhasználás lesz. Persze ezek különböző mennyiségű, mértékű energiát fognak igényelni, emiatt különböző szorzókat fejlesztette ki, amikkel ki lehet számolni, hogy az alapanyagcserén felül még körülbelül mennyi energiára van szükség a mindennapokban.
Az a lényeg, hogyha két oldal, tehát a bevitel és a felhasználás egyensúlyban van, akkor szépen tartjuk a testtömegünket.
Viszont, hogyha ezt bármelyik irányba megbillentjük, akkor ez a testtömeg hosszú távon változni fog. A testtömegváltozásnál azt is érdemes figyelembe venni, hogy ne akarjunk túlsúly esetén két hét alatt lefogyni, hiszen azt a plusz 10-15-20 kilót sem két hét alatt szedtük föl, hanem azért az hosszú évek kemény munkája. Emiatt a bármelyik oldalú billentés általában nem drasztikus változás szokott lenni, hogyha ez akaratlagos. Hogyha ez a billentés negatív irányba történik, tehát az energiafelhasználásunk több lesz, mint amennyi energiát beviszünk egy nap, akkor fogyás alakul ki, hogyha ez a billenés pozitív irányú, akkor pedig hízás fog kialakulni.
Az elméletben egyszerűnek tűnik, mégis a gyakorlatban sokszor belefutunk abba, hogy amikor egy beteggel megpróbáljuk átbeszélni, hogy mégis mennyi az ő energiabevitele, akkor még mi magunk is, a beteg meg aztán pláne meglepődik azon, hogy mennyi az a valós eredmény.
Körülbelül ezt úgy kell elképzelni, hogy az átlagember napi energia szükséglete az olyan 1800-2200 körül forog, ez ugye nagyon sok szempont befolyásolja, egyrészt a már említett fizikai aktivitás, ezen kívül az alapanyagcserét is sok minden meghatározza. Általában az a jellemző, hogyha már a szükséges mennyiséghez képest körülbelül olyan 400-500 kilokalóriával többet viszünk be naponta, ez már testtömegnövekedéshez fog vezetni. Ugyanez igaz, hogyha naponta körülbelül 500 kilokalóriával csökkentjük az energiabevitelt, akkor pedig fogyást érhetünk el.
Egy másik probléma, ami felszokott merülni, hogy sokszor azt gondolják megoldásnak, hogy akkor ezt, mondjuk ezt a mínusz 500 kalóriát, ezt úgy fogják elérni, hogy egy étkezést teljesen kihagynak. Tehát itt nem szabad azt csinálni, hogy akkor kihagyjuk a reggelit, vagy kihagyjuk az ebédet,
vagy
a vacsorát.
Vagy ami nagyon gyakori, hogy például a vacsorát. Ugye ebben már az előző részben is beszéltünk erről, hogy ez nem lesz megoldás, hiszen az szokott lenni a gyakorlat, hogy ilyenkor ez a kihagyott étkezés hozzákapcsolódik majd egy másik meglévő étkezéshez.
Vagyis az energiabevitel végeredményben még akár több is lehet, mint az azt megelőző átlagos.
Pontosan, hiszen egy igazi, jó, úgymond kiéhezett állapotban utána a már többször említett túlevés fog kialakulni.
Igen, és ennek az energiaegyensúlynak a felbomlása nem csak felnőtteknél fordulhat elő, ugye egyre többet hallunk a gyermekkori elhízásról is, szóval őrejük is oda kell figyelni, és őrejük is igaz az, hogy nem szabad otthoni módszerekkel, például amit elég gyakran hallunk, hogy jaj, én csak virslit adok a gyereknek vacsorára, a kenyeret nem adok neki, nem szabad ezekkel a módszerekkel megpróbálni lefogyasztani otthon a gyereket, őt is ugyanúgy el lehet vinni dietetikushoz, aki személyre szabottan fog majd segíteni.
Igen. És ami nagyon fontos, hogy ezzel egyrészt a később kialakuló betegségeket is meg tudjuk előzni, továbbá jelentésen megkönnyíthetjük a felnőttkori létét azzal, hogy egy szakember által kialakított életmóddal, étrenddel nagyon jó alapjai lesznek a későbbiekre.
És az alapoknál maradva beszéljünk arról, hogy mi ad energiát.
Energiát az úgynevezett makrotápanyagok adnak, ezek a fehérjék, a zsírok és a szénhidrátok. Továbbá, amit még majd mindenképp meg kell említenünk, hogy az alkohollal is jelentős mennyiségű energiát tudunk bevinni. A fehérjék, zsírok, szénhidrátok témát majd a következő részekben külön-külön ki fogjuk dolgozni egy picit, hogy minden alaptudás meglegyen ezekkel kapcsolatban.
És addig előjáróban annyit szeretnénk elmondani, hogy sajnos belefutottunk abba is, hogy egyesek szerint a fehérje nem ad energiát. És erre a rövid válasz az, hogy de, ad. A hosszabb válasz az egy picikét bonyolultabb, de megpróbáljuk egy pár mondatban összefoglalni.
Igen, tényleg csak így röviden. Az energiát a mindennapokban általában kilokalóriaként szoktuk számolni. Igazából ez egy viszonylag könnyen alkalmazható mértékegység.
Ez az, amit röviden csak kalóriának szoktak mondani a köznyelvben.
Igen. Tudni érdemes, hiszen ez nagyon sokszor szokott probléma lenni, hogy a szénhidrátok körülbelül 4 kilokalóriát tartalmaznak grammonként, ugyanez igaz a fehérjékre, ugyanúgy 4 kilokalóriát tartalmaznak grammonként, zsíradékok esetén több mint 9 kilokalóriával kell számolnunk grammonként. Emiatt, hogyha az alacsony szénhidráttartalmú diétákat, az alacsony zsírtartalmú diétákat, vagy egy magas fehérje tartalmú diétát tartunk, hogyha az nem jár azzal, hogy a napi energiabevitel csökkenni fog összességében, nem fog fogyást eredményezni. Úgyhogy a kulcsa igazából az összesnek ebben van, hogy az összes napi energiabevitel alkalmazkodjon a napi energiafelhasználásunk mértékéhez.
Igen, és akkor itt kanyarodnék vissza a fehérjékhez, hogy azzal érveltek, amikor azt próbálták elmagyarázni, hogy miért nem ad a fehérje energiát, mert ha egy olyan diétát tart valaki, ahol leginkább fehérjét visz be, és a szénhidrátot meg a zsíradékot az csökkenti, akkor fogyni fog, de nem zsírból, hanem izomból fog fogyni. És tulajdonképpen ez pont az ellenkezőjét bizonyítja, tehát azt bizonyítja, hogy a fehérje ad energiát, mert ilyenkor a szervezet azt az energiamennyiséget, amit a fehérjével bevittünk, fordítja arra, hogy fönntartsa az életfolyamatokat, és ezért nem tud beépülni izomként.
Itt is láthatjuk, hogy ugyancsak ez mennyire egy komplex rendszer, a különböző tápanyagokra mind szükségünk van, egymás felszívódását, hasznosulását segítik, úgyhogy mindenképp ezek megfelelő arányát és a napi megfelelő mennyiségét kell egy például szakember segítségével megfelelően beállítani.
És most gondolom kíváncsiak vagytok arra, hogy honnan tudhatjátok meg, hogy mennyi a napi energia szükségletetek.
Nagy segítség tud lenni az okostányér részben említett honlap, az okostányér.hu, ezen a honlapon mind felnőttek, mind gyermekek számára található egy energiakalkulátor, ami tartalmazza a nemet, a kort, a testtömeget, a fizikai aktivitást, mint tulajdonságot, és ez alapján kiszámolja, hogy mennyi a napi energiaigénye az adott embernek, és ez segíthet abban, hogy körülbelül mik azok az adagok, mennyiségek, amit egy nap érdemes lesz az adott ember számára elfogyasztani.
Igen, tehát az a szám, amit kaptok ennek a végén, az energiamennyiség, amit egy nap megehettek. Tehát erre nem jön rá még pluszban a fizikai aktivitás, mert ugye már eleve azzal is számolt a rendszer. Nem, ez az összmennyiség.
fogunk is majd megosztani egy kis összeállítást ezzel kapcsolatban, hogy könnyű, közepes, nehéz, intenzív fizikai aktivitás körülbelül milyen típusú mozgásokat, napi szokásokat, milyen típusú munkát jelent.
Igen, és ennél egy lépéssel tovább menve ajánlhatunk különböző applikációkat, mint például, mi nagyon szeretjük a Yaziót, majd ezt fogjuk linkelni is a leírásban.
De ezen kívül van kalóriabázis, és még ezer egy applikáció. Kinek igazából melyik válik be, ez mindenkinek majd, hogyha valamelyiket megpróbáljátok, kiderül. A Yazio alkalmazásnál azt szeretjük, hogy be kell állítani a magasságot, a jelenlegi testtömeget, a cél testtömeget, és ez alapján ki fogja számolni, hogy mennyi a napi energiabevitelünk. Ezt nagyon könnyű vezetni szerintem ebben az alkalmazásban, nagyon sok termék van benne, nagyon sok recept van benne, található benne például vonalkód leolvasó, úgyhogy így viszonylag könnyű beállítani, hogy mégis milyen ételeket ettünk az adott nap, azonban csak 3 étkezést lehet irogatni, úgyhogy mi azt szoktuk csinálni a kis étkezések esetén, hogy azt a nassolásként írjuk be. Ami például még picit segítség lehet, hogy be lehet állítani különböző mozgásformákat is, amit az adott nap végeztünk, hogy mennyi ideig végeztük ezt, és akkor ezt egy picit itt jelzi, hogy ezzel mennyi energiát égettünk el az adott nap.
Igen, be tudjátok állítani, hogy hízni szeretnétek, fogyni szeretnétek, vagy az aktuális testtömegeteket megtartani, és szerintem már csak arra is jó egy ilyen alkalmazás, vagy egy próbát tenni vele, hogy meglássátok, hogy mennyi energiát visztek be egy nap. Mert oké, ki tudjátok számolni mondjuk az okostányér.hu-n, hogy mennyire van szükségetek, de egy ilyen alkalmazással azt is meg tudjátok nézni, hogy mennyi a valós energiamennyiség, amit bevisztek.
És például egy étrendi naplót is, hogyha kér tőletek egy dietetikus.
És fog kérni.
Ebben könnyű vezetni, és ami nagy esély például, hogy ezt nem fogjátok otthon hagyni, mint ami gyakran megesik a lapokkal, füzetekkel, úgyhogy ilyen szempontból is hasznos lehet esetleg. És amit még szoktunk tapasztalni, hogyha valaki egy ilyenben legalább pár hétig vezeti a napi étkezéseket, utána, ha ezt már nem is vezeti, esetleg havi pár alkalommal irogatja ismétlésként, sokkal könnyebben fogja tudni belőni, hogy mik a számára megfelelő adagok, és nem szükséges minden esetben folyamatosan irogatni már.
Persze egy ilyen alkalmazás nem helyettesíti a szakemberrel való konzultációt, az egyéni tanácsadást, főleg, hogyha betegség is társul a problémához, mert ugye mégiscsak az a jó, hogyha személyre szabottan szakembertől kap tanácsot az ember, de egy nagyon jó kiindulási alap, és mindig jó látni, hogy honnan indultunk.
És hogy egy picit átbeszéljük azt, hogy ez a billentés gyakorlatban mégis hogy néz ki. Ezért igazából röviden átbeszélnénk ezt egy picit, hiszen majd erről is lesznek különböző részeink. Amit már sokszor említettünk, az életmódot, ennek ugye része a fizikai aktivitás. Ez egy olyan jellemző, egy olyan dolog a mindennapokban, amivel elég jól el lehet billenteni, így a napi energiának a libikókáját, ami ugye a mi asztalunk, hogy hogyan lehet ezt billenteni a negatív irányba, az egyrészt az adagoknak a csökkentése, másrészt a zsírtartalom csökkentése, hiszen ebben az esetben, hogyha egy margarinból például az alacsonyabb energiatartalmút használjuk, vagy egy majonézből a light-ot használjuk, vagy esetleg tejből, tejtermékekből, a soványabbakat fogjuk használni, vagy a szénhidrátoknál a hozzáadott cukrot elhagyjuk, akármi a teánknál, az ételkészítéseknél. És odafigyelünk a boltokban, hogy olyan termékeket vásároljunk, ami nem tartalmaz hozzáadott cukrot, akkor már nagyon nagyban hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy picit elbillenthessük ezt az energia libikókát.
Igen, ez voltak kutatások erre, és akár napi 500 kalória is lehet az a mennyiség, amit beviszünk úgy, hogy igazából észre sem vesszük, mert most gondoljatok bele, hogy egy alacsonyabb zsírtartalmú tejterméket választani, ugyanannyit megesztek belőle, mégis jóval kevesebb kalóriát visztek be. Vagy ha nem adtok hozzá cukrot, mondjuk egy teához, akkor is ugyanúgy tudjátok azt élvezni, ugyanúgy megisztátok azt a teát, mégis jóval kevesebb energiát visztek be.
És szerencsére azért már a élelmiszeriparban nagyon sok olyan termék van, ami csökkentett energiatartalmú, csökkentett cukortartalmú, vagy akár cukormentes, úgyhogy azért nagyon sok helyettesítő terméket lehet találni egy kis odafigyeléssel. Amit még fontos elmondanunk, hogy az energiacsökkentés abban az esetben, hogyha például a fogyás a cél, akkor nem szabad ész nélkül csinálni.
Igen, egyrészt említettük azt, hogy nem jó módszer az, hogyha étkezést hagyunk ki, másrészt az sem jó módszer, hogyha nekiálltok koplalni, és azt mondjátok, hogy jó, akkor ma megsporolok, teszem azt 2000 kalóriát, és nem eszek semmit, mert van itt egy olyan szabály, hogy nem érdemes alapanyagcsere alá menni.
Hiszen már valószínűleg sokan hallottatok a jojo effektusról. Ez a jojo effektus tipikusan az a helyzet, ami ebben az esetben, hogyha az alapanyagcsere alá csökkentitek a napi energiabeviteleteket, akkor ki fog alakulni. Viszont ne érezzék magukat teljesen elhagyatva azok, akik az testtömegüket növelni szeretnék esetleg. Ebben az esetben beszélhetünk például az ételeknek a dúsításáról, amiről mindenképp fogunk majd egy plusz részt csinálni, igen, hiszen nagyon sok betegség esetén ez jelentős probléma tud lenni. Ezért csak röviden, igen esetben viszont érdemes a már említett magasabb zsírtartalmú élelmiszereket választani, nem kell kerülni a hozzáadott cukrot, hiszen ezekre szükség van, hogy ebben az esetben az energiabevitelünk az több legyen, mint amennyi a napi energiafelhasználásunk.
Hiszen így tudjuk a libikókát a megfelelő irányba billenteni, és elkezdeni hízni.
A fehérjével való dúsítást egyelőre azért nem említjük, majd a másik résztél, mert ez tipikusan nem az az élelmiszer, amit akkor választunk, hogyha a testtömeg növelés a cél összességében, hanem hogyha például egy testösszetételt szeretnénk valamelyest változtatni, vagy például egy betegség esetén jelentős izomtömegvesztésnél pótolnunk kell a fehérjét, ez egy picit összetettebb dolog, és emellett is ugyanúgy szükség lesz a további tápanyagokkal való dúsításra, hogy megfelelő energiabevitel legyen ahhoz, hogy ez a fehérje beépülhessen. Úgyhogy ezt egyelőre szerintem csak olyan szinten érinthetjük, hogy abban az esetben, hogyha a különböző étkezések megfelelő mennyiségű fehérjét tartalmaznak, akkor ez egy picit tudja segíteni a hosszabb jól lakottság érzet meglétét.
Igen, és ez vonatkozik azokra is, akik fogyni szeretnének, tehát őnekik sem szorítjuk meg annyira a fehérjét, mert az kell ahhoz, hogy ne az izomból fogjanak, hanem a zsírból.
És ugyanígy, aki viszont a testtömegét növelni szeretné, ott pedig az a cél, hogy lehetőség szerint az izomtömeg ugyanúgy növekedjen, ne csak a zsír, úgyhogy azért náluk is fontos lesz ennek a bevitele.
A hosszú távú cél az, hogy elérjünk egy egyensúlyi állapotot, ami ugye nem csak az egészségeseknél számít, hanem hogyha valamilyen társbetegség van, valami daganatos megbetegedés, vagy cukorbetegség, őnekik is fontos az, hogy legyen egy alap egyensúlyi állapot, amire tudunk támaszkodni, és amire tudunk majd építeni.
És abban az esetben, hogyha minden napokban a testtömegetekre, napi energiabeviteletekre odafigyeltek, ne ijedjetek meg abban az esetben, hogyha ingadozást láttok, hiszen ez a testtömeg 1-3%-ában naponta még teljesen normális, hiszen ez befolyásolja az adott étkezés, az adott folyadékbevitel, nők esetében akár napok.
Menstruáció.
Úgyhogy ez még problémát nem okoz, nem kell aggódni miatta. Viszont amit még így a végén fontos lenne elmondanunk, hogy felnőtt emberek esetében, hogyha a testtömeg 6 hónap alatt több mint 10%-ot változik, akár felfele, akár lefele, akkor mindenképp érdemes ezt kivizsgáltatni, hogy ennek mégis mi az oka, hogyha ez nem szándékos testtömegváltoztatás volt.
Köszönjük, hogy meghallgattátok ezt az új epizódot, meg egy pár tudnivalót elmondunk a végén. Ugye már biztos tudjátok, hogy van egy Facebook csoportunk, az Ebédszünet, van most már Facebook oldalunk is, ahonnan meg tudjátok osztani a különböző segédanyagokat, illetve a megosztott podcast epizódjainkat. Van egy Insta oldalunk, ahova különböző kulisszatitkokat is felteszünk, és hogyha esetleg úgy szeretnétek tőlünk kérdezni, hogy nem akarjátok, hogy azt más is lássa, akkor van egy e-mail címünk, az ebédszünetpodcast@gmail.com, ahova nyugodtan írhattok nekünk.
Köszönjük szépen még egyszer, hogy meghallgattatok minket, nem sokára jövünk a következő részekkel. Sziasztok!
Sziasztok!